Szerintem papírforma, sajnos tegyük hozzá, hogy Donald Trump amerikai elnök kiléptette az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből, már megint, és hát igazából bármilyen megszólalását is nézzük, nem az süt ki belőle, hogy lehet, hogy egyezményből távoznak az amerikaiak, de megtennének mindent esetlegesen a kibocsátás csökkentésért, sőt egyenesen a olaj, illetve földgáz termelés felpörgetését jelentette ki, sőt Grönlandon is elkezdenek kitermelni, hogyha arra a lehetősége van. Ezek után lehet-e bármit várni, akár az amerikaiaktól a klímavédelem terén, akár más szereplőktől?
Hogyha Amerikáról beszélgetünk, azért mindig azzal kell kezdeni, vagy azzal érdemes kezdeni, hogy az amerikai politikai rendszer az viszonylag összetett, és nem mindent, főleg nem belföldi dolgokban, nem csak az elnök szava számít. Ugye azt tudjuk, hogy mind a képviselőházban, a szenátusban is a republikánus párt került többségbe, de azért azt nem gondolnám, hogy egy az egyben mindent az elnöki akarat tud majd irányítani. Tehát azért nem lesz ez olyan egyszerű, hogy mindent átvigyen szerintem a belföldi dimenzióba. Ráadásul ugye Amerika államokból is áll, és az államoknak van önálló vezetésük. Ráadásul ott nagyon erős az üzleti szektor, és azoknak az érdekei, illetve a különböző lobby tevékenységei. Úgyhogy ott egy sokkal összetettebb kép van, mint ami kívülről tűnik szerintem. Nagyon sok elemzésben olvastam én is, és hallható az, hogy egyébként a különböző energetikai tervek, vagy a fosszilis energia felhasználása az nem csak elhatározás kérdése, hanem igazából az üzleti kérdés lesz, tehát hogy mi az, ami megéri majd, és mi az, ami nem éri meg. Tehát attól, mert az elnök fel akarja pörgetni a fosszilis energia felhasználást, hogyha az üzletileg nem lesz vonzó, vagy nem lesz annyira vonzó, akkor az nem biztos, hogy meg fog ebben a formában történni. Ezt nem azért mondom, mintha nem lenne rossz a helyzet, de nem biztos, hogy annyira rossz, mint amennyire így első reakcióban azt látjuk. Ugye a második kérdés az az volt, vagy a kérdés második fele, hogy várhatunk-e mástól több cselekvést. Én azt gondolom, hogy valószínűleg igen egyébként, tehát hogy például Európában, illetve Kínában is érzékeltek olyan reakciók a trumpi klímapolitikára, ami egy kicsit részben tompítani próbálja a helyzetet, részben pedig belépne, mint egy kvázi helyettesítő a különböző vállalások, illetve finanszírozás tekintetében. Nyilván ez nem lesz egyszerű, és az Egyesült Államok kivonulása a nemzetközi klímapolitikából az nagyon fájdalmas, főleg anyagi szempontból. De én számítok arra egyébként, hogy más szereplők esetleg nagyobb fellépést mutatnak, mint anélkül tennék. Próbálok valami optimista irányt keresni ebben a nehéz helyzetben, ami most a klímapolitikában zajlik.
A másik szereplő az például Kína lehet, mert a kínaiak állítólag sok mindent elindítottak a zöld politikában, hát már csak azért is, mert termelő, óriás termelő országként a szennyezések jelentős része már helyben őket érinti. Szóval a másik szereplő, aki beugorhat, Kína lehet, akár finanszírozásban is?
Kínáról azt kell tudni, hogy messze a legnagyobb mostani kibocsátó, tehát a mostani üvegházhatású gázkibocsátásoknak nagyon nagy részét Kína területéről bocsátják ki, de ugye Kína a világ műhelye, tehát hogy ott gyártunk nagyon sok olyan terméket, amit aztán exportálnak országokba, többek között Európába vagy az Egyesült Államokba. Viszont Kína felismerte azt, hogy egyébként a zöld átállás az üzletileg is nagyon megéri, ugye az már talán egyre köztudottabb, hogy az elektromos autók legnagyobb gyártójáról beszélünk, illetve az elektromos autó technológia legnagyobb gyártójáról beszélünk, akkumulátorok talán ismerősek a magyar hallgatók számára is. Tehát Kína meglátta ebben az üzleti lehetőséget, és én azt gondolom, hogy ha azt érzékeli, hogy az amerikai fél részéről bármiféle visszakozás van ez ügyben, hogy a zöld átállás ipari kapacitásait esetleg leépíti, vagy nem annyira fejleszti, akkor szerintem ez még több okot ad és lehetőséget ad számukra, hogy ezt még inkább felpörgessék. Az egy másik kérdés, hogy a belső vállalásaikat vagy saját céljaikat mennyire változtatják meg. A finanszírozásban én azt gondolom, hogy egyre inkább ott is felismerik azt a lehetőséget, hogy a finanszírozás az nem csak egy úgymond önkéntesen felajánlott pénzügyi lehetőség, hanem azzal akár a saját iparnak a külföldi terjeszkedését is támogathatják. Tehát én azt gondolom, hogy Kína megláthatja ebben a potenciált. Más szereplőket is lehet talán majd azonosítani, ami egy nehézség, hogy a klímadiplomácia, tehát a nemzetközi kapcsolatokban a klímapolitikával kapcsolatos együttműködések hogyan tudnak megerősödni. Európa egyébként sok figyelmet fordít erre, hogy a diplomatáit kiképezze zöld politikai vagy zöld gazdasági kérdésekben is, és szerintem nagyon fontos lenne, hogy Európa is aktívan, akár bilaterális kapcsolatokon keresztül is próbáljon bevonni nagy szereplőket ebbe a szférába, illetve ezekbe a vállalásokba. Én mindenképpen arra számítok, és azt remélem, hogy a klímadiplomácián keresztül sikerül megnyerni más szereplőket is, hogy még inkább átérezzék annak a szükségességét, hogy többet tegyenek, miután Amerika egyelőre visszavonulni látszik legalábbis részben.
Az Európai Unió nagy kibocsátás csökkentéseket is végrehajt, illetve nagyon nagy tervei is vannak ezzel kapcsolatban a következő évtizedekre. Más kérdés, hogy azért vannak olyan vélemények, mi szerint a kibocsátás egy része az inkább áttolódott Kínába a gyártás miatt, mert ahogy ön is említette, ott történik rengeteg mindennek a gyártása. Ha már itt a nemzetközi diplomáciát említette, Amerika kilépése azért is káros lehet, mert mondjuk a feltörekvő gazdaságokat, illetve a fejlődőeket főleg nem motiválja majd semmi a kibocsátás csökkentésre?
Hát legalábbis még egy indokot kapnak arra, vagy még egy indok keletkezik arra, igen, amit ön is mond, hogy arra hivatkozzanak, hogy ha a világ legnagyobb történelmi kibocsátója, hiszen ne felejtjük el, hogy a klímaprobléma az valahol az ipari forradalom környékétől számítódik, tehát az 1700-es évek közepétől, és ha onnantól nézzük a mai napig a folyamatokat, akkor az Egyesült Államok területéről került a legtöbb üvegházhatású gáz a légkörbe, tehát hogy történelmi szinten mindenképpen ők a leginkább felelősei ennek a problémának. Szóval, hogyha azt látják a kisebb kibocsátók, hogy a legnagyobb nem lép fel megfelelően, akkor igen, ez egy jó kifogás lehet számukra is. Ennek némileg azért ellentmond és ellentart, hogy viszont a klímaváltozásnak a hatásai viszont pont ezeket az országokat érik a legjobban, tehát pont nekik lenne a legnagyobb szükségük arra, hogy egyébként a kibocsátások csökkenjenek globális mértékben. Ez nem rajtuk fog múlni főleg, tehát én azt remélem és abban bízom, hogy esetleg a nyomásgyakorlás eszközén keresztül akár inkább egy fordított folyamat erősödhet föl, hogy megpróbálják a világnak a többi szereplőjét, illetve akár az amerikaiakat is még jobban rábírni arra, hogy lépjenek föl. A kis kibocsátóknak, a kibocsátásainak az alakulása valójában nem az a meghatározó a globális klímaváltozás folyamatában, tehát az, hogyha ők nem tesznek meg mindent, az sokkal kevesebbet számít abszolút értékben, mint az, hogy mi történik Kína, Amerika, India, az EU, Oroszország kibocsátásaival. Tehát a kis kibocsátóknak sokkal inkább az az érdeke, hogy a finanszírozás legyen rendben, és minél több pénz érkezzen az ő saját tevékenységeikre. Ezzel kapcsolatban persze, hogy mennyi lesz az érdekérvényesítő képességük, az nyilvánvalóan bizonytalan, és ebben nincsenek jó reményeik egyelőre.
Nagyon-nagyon eltérjük a vélemények arról, hogy mennyi ideje van még az emberiségnek a klímaváltozást legalább kordában tartani, tehát legalább ezt a másfél Celsius fokos átlagos változást megtartani. Egyes vélemények szerint már nem is nagyon lehet. Ahhoz, hogy a klímadiplomácia komoly irányba változzon, és tényleg számottevő vállalást tegyenek az országok, legalább megpróbálják, ön szerint történnie kell valami nagyon komoly katasztrófának? Tehát például egy szigetország teljes letarolódásának, vagy olyan tengerszint emelkedésnek, ami mondjuk egy-egy kis szigetállamot gyakorlatilag ellehetetlenít, mert már ilyen előrejelzések is vannak néhol, főleg csendes óceáni szigetek esetében.
Először is arra hívnám fel a figyelmet, hogy a klímakatasztrófa az nem egy kétállású kapcsoló, tehát nem úgy történik, nem úgy kell elképzelni, hogy egy szép napon mondjuk kedden még nincs semmi probléma, és szerdán pedig minden összeomlik, vagy valami óriási katasztrófa következik be. Tehát ez egy fokozatos, de valószínűleg egyre gyorsuló folyamat, aminek a már a szemtanúi lehetünk, de mégsem egyik napra a másikra történik, és nem az van, hogyha meghaladjuk a másfél fokos melegedést, akkor onnan már nem kell semmit csinálni, mert már úgysem lehet. Tehát, hogy igazából mindig lehet rosszabb, és mindig lehet kevésbé rossz, vagy akár jobb is a folyamat. Tehát ez egy véget nem érő dolog ilyen szempontból, és mindent meg kell tenni, hogy a legrosszabb hatásokat elkerüljük. Ugyanakkor az emberi történelemben ezért azt látjuk, hogy a legnagyobb sok hatások okoztak mindig legnagyobb cselekvést azt követően. Tehát a legjobb példa erre nyilvánvalóan a II. Világháború sokja, ami után nagyon jelentős változások történtek a világpolitikai rendszerben, mind jogi szempontból, gondoljunk az emberi jogoknak az elterjedésére és annak a komolyabban vételére, de akár a gazdasági rendszerben, ahol arra jöttek rá, hogyha nem kereskednek egymással az országok, akkor sokkal könnyebben sodródnak háborúba. Zárójelben egyébként Trump politikája most éppen a kereskedelem leépítésére épül, ami sosem jelent jót ebből a szempontból. Úgyhogy igen, én azt remélem, hogy nem kell, hogy történjenek katasztrófák, viszont a történelmi példák azt mutatják, hogy ilyen nagyobb katasztrófák mindig sokkal inkább facilitálják a jelentős változásokat. Én nagyon bízom benne még mindig, hogy az emberiség tud tanulni ebből, és nem kell, hogy bekövetkezzenek ezek. De sajnos már ma is bekövetkeznek katasztrófák, csak azok nem feltétlenül vannak a szemünk előtt. Tehát a szigetek eltűnése, vagy a viharok pusztítása, vagy a szárazság miatt bekövetkezett éhezés miatti válságok már ma is jelen vannak a világban, csak nem ezekkel szembesülünk napi szinten, hiszen Magyarország, hál' Istennek ebből a szempontból még nem teljesen katasztrófa sújtott övezet, de a világnak bizonyos pontjai már abszolút azok. Vannak, akik azt mondják egyébként, igen, hogy ha a fejlett világban szembesülünk majd sokkal inkább és napi szinten ezekkel, majd akkor történhet valami. Én attól félek, hogy akkor már lehet, hogy egy picit késő lesz, hogy a legrosszabbat el tudjuk kerülni, tehát azért kellene minél előbb cselekedni.